Jézus mondja, én élek, ti is élni fogtok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén az 513. dicséretünk első versét énekeljük el fennállva, majd leülve folytassuk a többi versszakokkal. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 28. fejezet 11. versétől a 15. versig bezárólag.
Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked ezt a húsvétot. Köszönjük neked, hogy ünnepelhetjük a te végtelen szeretetedet, a te végtelen kegyelmedet, hogy a végtelen Isten lejött a földre is, meghalt a kereszten azokért az emberekért, akiket te kiválasztottál, drága Istenem, olyan nagy a te kegyelmed. Te látod azt, hogy milyen nagyok a mi bűneink, amiket oda kell vigyünk te eléd, hogy meg tudjuk őket bánni, és hogy veled tudjunk élni. Kérlek, Szentlélek, Úristen, te tisztítsd meg a mi szívünket, és add, hogy a keresztre tudjunk figyelni, arra, ami a legfontosabb, te rád, Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és te mindig közeledsz hozzánk. Te látod, Uram, hogy a világban mennyi cselszövés, mennyi olyan dolog van, ami el akar tőled téríteni, hazugságok. De, Uram, olyan jó, hogy a te halk hangod hívogat bennünket, és mindig jöhetünk hozzád. Kérlek, add a te szent lelked által, hogy ma is halljuk a te igédet, és a szívünkbe fogadjuk. És add, hogy a te tükrödbe, belenézve az ige tükrébe, meglássuk a bűneinket, és hogy neked meg tudjuk őket vallani. Te áldj meg bennünket. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Mikéás próféta könyve 7. fejezetének 18. verséből hirdetem. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Amen. Az 501. dicséretünket énekeljük el. Istenünk igéjét János evangéliumából olvasom, a 8. fejezet 32. verséből. Jézus mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Amen. Foglaljunk helyet. Ahol kisüt a nap, ott megjelenik az árnyék is. Ahol elhangzik az igazság, ott előbb-utóbb felüti fejét a hazugság is. Húsvét első napján rendszerint Jézus feltámadásának tényéről és annak jelentőségéről szólnak az igehirdetések. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az igazságról. Húsvét második napján, a mai napon forduljunk oda egy pillanatra a hazugsághoz. Nem azért, hogy ízlelgessük és lenyeljük, hanem pont ellenkezőleg azért, hogy felismerjük és elutasítsuk. Kezdjük a régi hazugságokkal. Ezeket a hazugságokat divatos kifejezéssel élve hamis narratíváknak fogjuk most nevezni. Nem azért tesszük ezt, mert szeretnénk divatosak lenni, hanem azért, mert ez a szókapcsolat fejezi ki legjobban, hogy itt nem egy-egy részletkérdést érintő, sok tekintetben átlátszó és ártalmatlan csúsztatásról van szó, hanem az összképet minden részletében tudatosan átrajzoló hamisításról. A Jézusra halálosan féltékeny, és őt halálosan gyűlölő társaság, a zsidóság politikai és vallási vezetőit tömörítő nagy tanács három hamis narratívát alkotott. Ezek közül kettő Jézus bukását, egy pedig a feltámadásáról szóló híradás hiteltelenítését célozta. Ezek nagyon tudatosan megtervezett média hadjáratok voltak. Vizsgáljuk meg ezeket egy kicsit közelebbről. Az első narratíva szerint Jézus tanítása ellentmond Mózes tanításának. Ha Jézus megérkezett Izrael egy akár kisebb, akár nagyobb településére, az emberek azonnal abba hagyták a munkájukat. Felálltak az ebédlőasztal mellől, és szaladtak, hogy ott legyenek Jézussal, hogy hallják őt. Miért tették ezt? Azért, mert Jézus tanítása lenyűgözte őket. Jézus tanítása ugyanis Isten irgalmáról szólt, és Isten irgalmát jelenítette meg. És az emberek úgy érezték, hogy végre, nekem is erre az Istenre van szükségem. Éppen ezért bármi más lenne most a dolgom, én azt hagyom, és ide jövök csak, hogy Jézust hallgassam. Hogyan lehet ezt a népszerűséget letörni? Hogyan lehet ezt a csodálatot gyűlöletté átformálni? Egyetlen módon, ha bebizonyítják, hogy ez a tanítás nem Istentől való, mert ellent mond a korábbi kijelentéseknek, elsősorban is a Mózesnél olvasható tanításoknak. Ez volt a farizeusoknak és az írástudóknak a mesterterve. A házasságtörő asszony történetében elhangzó monológ tökéletesen szemlélteti ezt a szándékot. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Jézus úgy ebben az esetben, mint máskor is persze jól válaszolt, ennek ellenére a propaganda nem az érvek helyessége, hanem a súlykolás által, de feltehetően elérte a célját. A nép egy része azt gondolta, úgy tekintett Jézusra, hogy ő szembe helyezkedett az elfogadott tanítással, Mózes tanításával, tulajdonképpen egy eretnekről van szó. Tehát ez volt az első hamis narratíva. A második szerint Jézus lázadást szít. Abban az időben, tudjuk jól, a rómaiak uralkodtak Izraelben, és a rómaiakat két dolog foglalkoztatta. A pénz és a rend. Ha az emberek befizették az adót, és nem fogtak fegyvert a hódítókra, akkor a rómaiak békén hagyták őket. Csináljanak, amit akarnak. Hogyan lehet rávenni a helytartót, hogy elítélje Jézust? Úgy, ha bebizonyítják, hogy lázadás szít. Itt is vessünk egy pillantást az ő tulajdon szavaikra, a nagy tanács vezetői nagypéntek reggelén elmennek a helytartóságra, és a következő váddal adják át Jézust. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket. Ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Hát ebben a vádban minden benne van. Ez a Jézus elveszi a pénzeteket, mindemellett puccsra készülődik. Hát a leírásból tudjuk, hogy Pilátus nem sikerült megtéveszteniük. Pilátus érezte, hogy kilóg a lóláb. Mindazonáltal, mivel őt is megfenyegették, kénytelen volt úgy tenni, mint aki hitelt ad ennek a narratívának. Végül el kellett ítélnie Jézust. A harmadik narratíva, ez áll a felolvasott igének a fókuszában, ebben csúcsosodott ki minden hazugság, a tanítványok elrabolták Jézus holttestét. Ugye tudjuk, Jézus előre elmondta, hogy őt el fogják fogni, meg fogják kínozni, meg fogják ölni, de harmadnap fel fog támadni. Ez egy mindenki számára hihetetlennek tűnő profécia volt, nem csak a második része, hogy ő majd fel fog támadni, az is, hogy elfogják, megkínozzák és meghal. Hiszen amikor Jézus elmondta mindezt, akkor népszerűsége csúcsán állt. De Jézus ezt előre jelezte. A farizeusok, az írástudók, a nagy tanács tagjai persze nem adtak hitelt mindennek, de úgy gondolták, hogy jobb biztosra menni, ezért felkeresték Pilátust, és a következőt mondták neki: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, azután azt mondják a népnek, feltámadt a halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. A folytatást ismerjük, Pilátus katonákat rendel a sír őrzésére, rendszerint ez 2 katonát jelentett, akiknek az volt a feladatuk, hogy éjjel-nappal őrizzék. Vasárnap reggel megjelenik egy marcona kinézetű angyal, azt olvassuk, hogy az őrök szinte holtra váltak a félelemtől, aztán lábukat a nyakukba véve elszaladtak onnan. Hát ezt látjuk az őröknek a történetével kapcsolatban, és utána jön a hamis narratíva. Az őrök elalvásának és a holttest elrablásának a narratívája volt az egyetlen, amivel a vezetők, úgy a világi, mint a vallási vezetők úgy gondolták, hogy még menteni lehet a menthetőt. Ha ugyanis ezt nem vetik be, akkor az eseménynek egyetlen magyarázata marad, az, amit Jézus előre megmondott, a profécia. Hogy ő az, aki feltámad a halálból, mert ő a megígért megváltó. Hát ezt csak így lehetett elkerülni, hogy kitalálnak valami ellen narratívát, ezt nagyon gyorsan megtették, és ezért úgy tűnik, hogy ez a magyarázat, az őrök elalvásának és a holttest ellopásának a magyarázata, ez hamarabb elterjedt, mint Jézus feltámadásának a híre. Ennyire készültek erre az eseményre. Hát bárcsak gondolkodtak volna az emberek. Ki hallott már olyat, hogy egy őrségben lévő katona vagy katonák büntetés nélkül megússzák az esetet? Hallottunk már ilyet? Főleg a Római Birodalomban, egy lázongó provincia élén. Ilyen nincs. Az őrségben alvó katonát rendszerint a rómaiak halálra ítélték. És mit látunk? Ezeknek az embereknek kutya bajuk. Sőt, mennek, és úton útfélen szinte dicsekedve mesélik a történetüket. Elaludtunk, ellopták, ez történt, adjátok tovább másoknak is. Hát ki hallott már ilyet, hogy a római hadsereg hagyja, hogy ilyen égésben legyen része, csak azért, mert két hanyag katona elaludt, ráadásul még meséli is a sztoriait. Hát ilyen nincs. És még valami, mintha ezek a katonák megnyerték volna a lottóötöst. Úgy költekeznek. Hát ha egy katonának pénze van, akkor költekezik. Ők nem nagyon gondoltak arra, hogy félretenni, meg minden, nem. Megyünk a kocsmába, megyünk ide-oda, veszünk egy jobb sarut magunknak, egy szebb kardot. Annyi pénzt kaptak a főpapoktól, hogy mindezt megengedhették maguknak. Hát ha valaki gondolkodott volna, úgymond a nép helyében, hogy hogy lehetséges mindez, akkor biztos sok-sok kérdőjel megjelent volna, de úgy tűnik, hogy az emberek nagy része nem gondolkodott ezeken a kérdéseken. Tehát itt állunk három hamis narratívával, összefüggnek ezek a narratívák, mind Jézusnak az Úr és megváltó voltát akarják teljesen semmissé tenni, tehát Jézus tanítása ellenmond Mózes tanításának, ezzel úgymond a nép előtt akarták őt ellehetetleníteni, Jézus lázadás szít, ezzel a rómaiak előtt akarták ellehetetleníteni, és Jézus holttestét a tanítványok ellopták, ezzel pedig az egész evangéliumot akarták ellehetetleníteni. Hát erre mondtam azt, hogy ahol kisüt a napot, megjelenik az árnyék is. Ahol elhangzik az igazságot, előbb-utóbb megjelenik a hazugság is, és az evangélium hirdetését mindig is kísérte ez a hazug narratíva. Jézus maga mondja az ördögről, hogy ő a hazugság atya. Ő ezzel tud minket befolyásolni. Az ördögnek nincs vasvillája, nem fizikailag bánt bennünket. Az ördög hazugságok által akar bennünket tévútra vinni, hogy ne higgyünk az evangéliumban, és ne találkozzunk a feltámadt Jézus Krisztussal. Márpedig, aki nem találkozik Jézus Krisztussal, annak nincs új élete. Folytassuk az új hazugságokkal. Jézus ma is sokaknak útjában van, és ma is a legegyszerűbbnek az tűnik, hogyha átprofilozzuk, tehát hogy másként állítjuk be őt, mint aki valójában, és ezzel félre lehet őt állítani az útból. Hát most a kettő legismertebb narratívát hadd mondja be. Az első szerint Jézus nem is létezett. Hát ez egy viszonylag ritka narratíva, ez csak a legelkötelezettebb ateisták hirdetik. De úgy gondolom, hogy az elmúlt rendszerben, a kommunizmusban azért volt, aki találkozott ezzel a tanítással. Mert azért abban az időben szerették kétségbe vonni nem csak Jézusnak a feltámadását, de a puszta létezését is. Nem is létezett ilyen ember. Tekintettel arra, hogy Jézus születéséről, életéről, tanításáról, elítéléséről még a Biblián kívüli iratok is bővölködnek, tehát nagyon sok beszámolónk van erről, ezért ez a narratíva, ez visszaszorulóban van. Tehát ma már ezzel megpróbálni tévútra vezetni az embereket, ez nem megy, mert túl sok a bizonyíték a másik oldalon. A másik narratíva azonban lényegesen népszerűbb, és ez úgy szól, hogy Jézus egy nagy erkölcsi tanító volt. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Jézus mindezt tanította, Jézus mindenre példát adott, ilyen értelemben ő valóban egy nagy erkölcsi tanító. Mi a baj akkor ezzel a narratívával? Az, hogy valaki úgy gondolja, hogy Jézus semmi más, csak egy nagy erkölcsi tanító. Márpedig ő mit mondott még magáról? Hogy ő az Isten fia? Márpedig, ha valaki Jézusnak ezt a kijelentését nem fogadja el, akkor nincs joga nagy erkölcsi tanítónak sem tartani őt. Miért? Mert egy értelmes ember nem mond ilyet. Tehát, hogyha Jézus egy nagy erkölcsi tanító volt csupán, de nem az Isten fia, akkor nem tévedhetett ekkorát, hogy magát az Isten fiának tartsa, nem? Vagy nem hazudhatott ekkorát, hogy én az Isten fia vagyok? Ha Jézus nem az Isten fia, akkor ő nem nagy erkölcsi tanító, legfeljebb egy bolond vagy gonosz ember. Ez a veszélye ennek a narratívának, amikor azt mondjuk, hogy Jézus nagy erkölcsi tanító. Ennek soha ne dőljünk be. Ez úgy tűnik, mintha jót mondana Jézusról, de valójában egyáltalán nem. Tehát Jézus nem is létezett, Jézus nagy erkölcsi tanító volt. Aki ezeket a narratívákat hallja, elhiszi, ugyanúgy nem tud mit kezdeni az evangéliummal, mint azok a régiek, akik abban hittek, hogy Jézus holttestét a tanítványok lopták el. És ha valaki nem tud az evangéliummal mit kezdeni, az ugyancsak nem találkozik a feltámadott Jézussal. Hát amint látjuk régen is, meg ma is, a hazugság tengerén hajózunk. Jézus mégis ezt ígéri, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Hogyan lehetséges mindez? Hogyan találhatunk rá az igazságra? Réges-régen, amikor még nem voltak műholdak, meg GPS, de még csak az iránytűt sem találták fel, a tengerészeknek egyetlen biztos pontjuk volt, amin keresztül tájékozódhattak, és ez a Vénusz nevű bolygó volt, amit neveztek hajnalcsillagnak is, meg sarkcsillagnak is. Ezt lehetett látni általában az ilyen naplementekor, meg napfelkeltekor, akkor volt legtisztábban látható a Vénusz, és mindig egyenesen észak felé mutatott. Tehát ez egy biztos pont volt a tájékozódásban. Péter apostol, aki maga is átélte a tévejgést, utána viszont rátalált a helyes útra, megnevezte a hívő élet hajnalcsillagát, amit követve biztosan nem fogunk eltévedni. És ez a hajnalcsillag így fogalmaz az ige. Ezzel kapcsolatban a 2 Péter 1.19-et olvasom. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben. Nagyon érdekes ez az ige, mert amikor az igét állítja elénk, akkor egyszerre kétféle értelemben is beszél az igéről. Egyrészt úgy beszél róla, mint leírt igéről, tehát mint a Szentírásról. A Szentírás mindannyiunk számára hozzáférhető, ezzel kapcsolatban ugyancsak Péter a következőt mondja, mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Tehát a magyarázatok, ő így fogalmaz, modernül narratívák, ezek emberi kitalációk. Ezek félrevihetik az embert, és félre is viszik rendszeresen. De az ige, amit az Isten ad elénk, a Szentírás, annak minden egyes szava igaz. Hogyha valaki ezen a Szentíráson tájékozódik, akkor nem fog félremenni. Akkor nem fogják őt a hazugságok eltéríteni. Ugyanakkor Péter apostol az igéről beszélve a testélet igéről is szól, magyarul Jézus Krisztusról, aki eljött erre a világra. Ő az Isten igéje. A Szentírás ezt a Jézust állítja elénk. Ő van a fókuszban. Ezért van az, hogy a nagy ünnepeink, karácsony, húsvét, mind Jézus személyéhez kötődnek. Mert ez a lényeg. Tehát ő a megváltó, aki mindent megváltoztat az életünkben. És a Biblia olvasásunk legfőbb célja, hogy ezt a Jézust megismerve vele párbeszédes kapcsolatba kerüljünk, azaz imádságban egyesüljünk vele. Aki a Szentírást Isten üzeneteként olvassa, és úgy tekint Jézus Krisztusra, mint az Isten fiára és a megváltóra, az ismerni fogja az igazságot, és mindig megtalálja a helyes utat. Foglaljuk össze, ami előttünk van. Az evangéliumok, egyébként mind a négy evangélium bemutatja a hazugságok hálójában vergődő embert, aki nem tudja elfogadni a feltámadás örömhírét. Ugyanakkor bemutatja a feltámadott Jézussal való találkozásokat is. A különbség ordító. Az előbbit, aki nem fogadja el a feltámadást, a reménységnek a hiánya jellemzi. Az ilyen embernek az életében nincsen semmiféle reménység. Az az ember viszont, aki találkozott a feltámadt Jézussal, azt a remény folyamatos növekedése és öröme jellemzi. Adjunk hálát Istennek, hogy ő velünk is megosztotta az örömhírt. Adjunk hálát, hogy az igazság minket is szabadokká tehet, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, az 588. dicséretünk első négy versét énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt a kettős csodát, ami a húsvét eseményét körülöleli. Az egyik maga a te feltámadásod, hiszen Isten fiaként a halál nem tarthatott téged fogva. Köszönjük, hogy ez a legnagyobb csoda ezen a világon, és jelzi egyszer, mint hogy a tieid ugyanerre a sorsra jutnak, minket sem tarthat fogva a halál, veled, a te közeledben és a te örömödben élve tölthetjük majd az örökké valóságot. És köszönjük neked, Urunk, a másik nagy csodát, hogy a hazugság tengerében vannak emberek, akik mégis megismerik az igazságot rólad, a te feltámadásodról, mindarról, amit a kereszten megszereztél nekünk. Olyan jó, Urunk, hogy a te szent lelked az, aki megragadja a hívőket, és aki megmutatja az igazságot. Köszönjük, Urunk, hogy bármit hallunk, bárhogyan akar megtéveszteni bennünket az ősellenség, nincsen esélye velünk szemben. Köszönjük, hogy mindez a te jóságodnak és kegyelmednek köszönhető. Nagyon szeretnénk, Urunk, arra kérni, hogy az evangélium hadd zengjen egyre több helyen, hadd hallják minél többen, és kérünk, Urunk, hogy a te lelked munkálkodjon ezeknek a hallgatóknak a szívében. Kérünk, Urunk, hogy minket is használj fel ebben a szolgálatban. Add, hogy általunk is meghallják, elhiggyék az evangéliumot, találkozzanak veled, új életre támadjanak fel. Köszönjük, Urunk, hogy mindenre ígéretünk van. Köszönjük, hogy a te néped napról napra szaporodik. Kérünk, Urunk, hogy ezt a te kegyelmedet mi is megtapasztalhassuk. Legyen tiéd a dicsőség, Urunk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.